Kedves hallgatom! Ezsrás könyve 8. részének 31. versétől a 34. verséig olvassuk. Ezután elindultunk az Ahavá folyó mellől az első hónap 12. napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megmentett bennünket az úton ólálkodó ellenségtől. Amikor megérkeztünk Jeruzsálembe, 3 napig pihentünk. A 4. napon azután megmérték az ezüstöt, az aranyat és az edényeket Istenünk házában, és átadták Merémót papnak, Uriá fiának. Vele volt Eleázár, Fineás fia, és mellettük volt Józábád, Jésua fia, meg Noadjá, Binnui fia, léviták. Mindent megszámoltak és megmértek, és ugyanakkor följegyezték az egész súlyt. Megtudjuk, hogy a király nagyon sok aranyat, ezüstöt és edényt küldött ezzel a menettel. Ezt a gazdagságot a papok gondja alá helyezték, és védelemre volt szükségük. Isten vigyázott rájuk, és biztonságban megérkeztek céljukhoz. Jeruzsálemben maradtak 3 napig, és bevitték a kincset a templomba, Isten házába. Amikor megérkeztek a fogságból a száműzöttek, égő áldozatot mutattak be Izrael Istenének. 12 bikát egész Izraelért, 96 kost, 77 bárányt, 12 vétek áldozati bakot, mindezt égő áldozatul az Úrnak. És átadták a király rendelkezését a királyi kormányzóknak és a folyamon túli helytartóknak. Ezek támogatták a népet és az Isten házát. Ezsrás könyve, 8. rész, 35. és 36. vers. Ezekben a versekben megint 12 kecskét említenek. Miért? Egész Izraelért bűnért való áldozatot mutattak be. Milyen csodálatos, dicsőséges, hogy a visszatérő zsidók Jeruzsálemben áldozatokat mutatnak be Istennek. A 9. fejezetben a Biblia egyik nagy imádságához érkezünk. A 3 fogság után írt könyvben 3 9. fejezet van, amelyekben imádságokat jegyeztek föl. Ezsrás könyve 9. fejezetében, Nehémiás könyve 9. fejezetében és Dániel könyve 9. részében. Most itt áll előttünk Ezsrás nagy imádsága. Ennek az a szomorú tény az oka, ami Isten népe körében ment végbe valamikor, még a fogságba vitel előtt. Ezeknek végeztével eljöttek hozzám a vezető emberek, és ezt mondták. Izrael népe, még a papok és léviták sem különültek el az ország népeitől, a kánaániak, hettiták, periziek, jebúsziak, ammóniak, moábiak, egyiptomiak és emóriak utálatos szokásaitól. Ezsrás könyve, 9. rész, 1. vers. Figyeljük meg, hogy az egyiptomiakat is említik, és más pogány népeket is. A hettiták nagy népet alkottak. A hettita népről szerzett információk nagyon érdekesek. Kis-Ázsiában, különösen a tengerparton, nagy városok épültek, mint Efézus, Szmirna és Trója, amelyeket először a hettiták építettek föl. Valóban nagy népnek számítottak, de pogányok és bálványimádók voltak. Izrael népe nem különítette el magát ezektől a nemzetektől. Amikor a zsidók első küldöttsége visszatért az országba, elkeseredtek. Többet megtudunk erről, amikor elérkezünk Haggeus proféciájához. Meglátjuk, hogy mennyire segítette őket a csüggedés akadályainak legyőzésében, amik előttük álltak. Hidd el nekem, hogy nagyon sok akadállyal találták magukat szemben, és Haggeus közreműködésével képesek voltak ezeket eltávolítani az útból. Nehémiás segítségével a falak és Jeruzsálem temploma újjáépült, de minden oldalról kiábrándultságokkal találkoztak. Ilyenkor az ember nagyon mélyre süllyed. Olykor ez történik sok kereszténnel is. Valaki azt mondta, hogy a csüggedés az ördög legerősebb fegyvere. A zsidók elcsüggedtek, nem vigyáztak, és összeházasodtak a környező pogányokkal, vagyis Isten és Izrael ellenségeivel. Ez viszont a pogányok utálatosságainak a gyakorlásához vezetett. Az elkülönülés hiánya belesodorta őket az erkölcstelenségbe és bálványimádásba. Némely esetben nem gondolom, hogy ezek az emberek nem tekintették bajnak, hogy összeházasodjanak, mert annak a kornak a pogányai nem törődtek jobban a házasságkötés formalitásaival, mint a mai idők pogány társadalmai teszik. Azt mondják, hogy fejlett korban élünk. Van új szabadságunk. Civilizáltak vagyunk. Barátom, nem vagyunk mások, mint Esdrás napjainak pogány népei. Mert ezeknek a leányai közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak, úgyhogy összekeveredett a szent mag az ország népeivel, sőt a vezető emberek és elöljáróik jártak élen ebben a hűtlenségben. Esdrás könyve, 9. rész, 2. vers. Még a vezetők is benne voltak ebben a bűnben. Mindnyájan bűnössé váltak Isten előtt, mert a kiváltság mindig növeli a felelősséget. A visszatért maradék zsidóság szomorú, elkeseredett és kiábrándult állapotban van. Esdrás számos tennivaló közül választhatott ebben a helyzetben. Programot indíthatott a hazaszeretet érdekében, kézbe kapva Izrael zászlaját, feltűzve rá Dávid csillagát, és nagy gyűlés rendezve a hazaszeretetről. De nem ezt tette. Halálos csapást mérhetett volna az összeházasodás és erkölcstelenség meg a bálványimádás fellegvárára hatalmas beszédekkel, de ezt sem tette Esdrás. Egy másik módszert is követhetett volna, és szervezetet hozhatott volna létre, hogy próbálják felkutatni, kik vettek részt az erkölcstelenségben. Barátom, manapság így szoktuk csinálni. De Esdrás nem ismerte ezeket a modern eljárásokat. Meg akarom láttatni veled, hogy mit csinált. Ezt nem sokszor gyakoroljuk korunkban. Amikor meghallottam ezt a dolgot, megszaggattam a ruhámat és köpenyemet, téptem a hajamat és szakállamat, és összetörve ültem. Esdrás könyve, 9. rész, 3. vers. Gondolj arra, hogy Esdrás nem érkezett szülőföldjére mindaddig, amíg a fogságba vitel utáni 75 év múltán az 50 000-ből álló első delegációt vissza nem vezette Zerubbábel. Amikor Esdrás megérkezett 2000-es küldöttségével, látta, hogy a templom már fölépült, de a város falai még romokban álltak. A nép szomorú, elkeseredett állapotban volt. Összeházasodtak és összekeveredtek a pogányokkal. Erkölcstelenség és bálványimádás tombolt köztük. Nem különültek el, és a zsidók nyomorúságos és a lehető legelkeserítőbb állapotban voltak. Amikor mindez Esdrás figyelmének előterébe került, és ezt igaznak találta, azonnal elhatározta, hogy Isten népének ezeket mind el kell dobniuk maguktól. Ma beszélünk az egyház hitehagyásáról, legalábbis én beszélek. De kíváncsi vagyok rá, hogy vajon azt tesszük-e, amit tennünk kell. Mivel nyugalomba vonultam, kívülről nézhetem az egyház állapotát egészen más nézőpontból, és meg kell vallanom, hogy szeretném mosni a kezemet miatta, és ezt mondani. ez már nem az én ügyem. De mégis az én ügyem. Barátom, annyira könnyű vádoló ujjal mutatni arra, ami rossz, de figyeljük meg Ezrást, mit cselekedett. Annyira megterhelte népének bűne, hogy megszaggatta ruháit, tépte a haját. Ahelyett, hogy szemükre lobbantotta volna bűneiket, amit manapság sokan tesznek, figyeljük meg, hogy milyen lépéseket vállalt Ezrás. Akkor hozzám gyűltek mindazok, akik remekbe gondoltak Izrael istenének az igéire, a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig összetörve ültem egészen az esti áldozatig. Ezrás könyve, 9. rész, 4. vers. Akkor hozzám gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izrael istenének az igéire. Szeretem ezt a mondatot. Hadd álljak meg itt egy kicsit. Hányan veszik igazán komolyan Isten igéjét? Azt hiszem, ismerem a fundamentalista gyülekezeteket elég jól. Tudok sok csodálatosat elmondani a fundamentalistákról. A legkiválóbb emberek. Hozzájuk tartozom és szeretem őket. Azonban nagyon sokan vannak, akik vallják, hogy szeretik Isten igéjét, és jegyzeteket készítenek róla, és aláhúzzák a bibliaverseket ennek igazolásául. De érdekes, hogy a saját életük nem igazolja mindezt. Azt mondják, hogy hisznek Isten igéjében, de egyáltalán nincs hatással az életükre. Nem gondolnak remegve Isten igéjére, mint a világ embere, aki azt mondja, Isten szeretet. Csodálatos azt tudni, hogy Isten szeretet, de ő több ennél. A mi Istenünk szent Isten. Megbünteti a bűnt, és ez zavarta Ezrást is. Ezrás ülve maradt egészen az esti áldozatig, mert látta a fogságba jutotta gonoszságait. Ezrás megdöbbent ezeken. Vajon érint ez minket? Valóban, ma hányan vagyunk olyanok, mint Ezrás? Mennyire hiszünk Isten igéjében? Keresztény barátom, megérné, hogy elmennénk egy magányos helyre, és föltennénk magunknak ezeket a kérdéseket. Igazán hiszek Isten igéjében? Igazán engedelmeskedem neki? Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. János evangéliuma, 14. rész, 15. vers. Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahova leroskadtam, majd megszaggatott ruhában és köpenyben térdre hultam, imádkozva emeltem kezeimet Istenem az Úr felé. Ezrás könyve, 9. rész, 5. vers. Mit jelent az, hogy Ezrás imádkozva emelte kezét Istenhez? Azt jelenti, hogy semmit sem takart el. Azt jelenti, hogy Isten elé járult imádságban, és teste, lelke és mindene teljesen lelepleződött előtte. Ezrás Istenhez ment fölemelt kézzel. Semmit sem tartott vissza Istentől. Pál apostol ezt így fogalmazza meg. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. Timóteushoz írt 1. levél, 2. rész, 8. vers. Nekünk is emlékeznünk kell erre imádságainkban. És ezt mondtam, Istenem, szégyenkezem és pirulok, amikor fölemelem arcomat hozzád, Istenem, mert bűneink elborították fejünket, és vétkünk az égig növekedett. Ezrás könyve, 9. rész, 6. vers. Most figyeljük meg, hogy mit mond. Nem ezt mondja. Az ő bűneik emelkedtek a fejük fölé, és gonoszságaik egészen az égig hatolt, hanem így szól. Bűneink elborították fejünket, és vétkünk az égig növekedett. Ma könnyű függetlenné tennünk magunkat az egyháztól. Az egyház szomorú állapotban van. Sajnos ez így igaz. De barátom, ez nem az egyház bűne, hanem a mi bűnünk. Ha az egyház hitehagyásban leledzik, akkor mi vagyunk hitehagyásban. Nem az én testvérem, hanem én, Uram, itt állok előtted imádkozásban. Őseink idejétől fogva mind a mai napig nagy vétekben vagyunk, és bűneink miatt jutottunk királyainkkal és papjainkkal együtt más országok királyai kezébe, fegyverre, fogságba, prédára és arcunk szégyenére, ahogyan ma is van. Esdrás könyve, 9. rész, 7. vers. Figyeljük Esdrást! Ez nagyon csodálatos imádság. Tudta mi az, hogy valaki fogságban szenved idegen országban. Talán a fogságban is született, vagy kisgyermekként vitték fogságba, és tudta, hogy az micsoda. Ezért remegett, amikor emlékezett arra, hogy Isten megítélte őket. Barátom, nagyon sok ember van ma, aki Isten ítélete alá kerül. Egymás után sorolhatnék fel eseteket erre nézve. Jó néhány évvel ezelőtt egy férfi jött hozzám, akit emésztett a vérbaj. Ezt mondta, azt gondoltam, hogy megúszom. Most már hamarosan meghalok ettől a szennyes, aljas betegségtől. Meg is halt. Valaki így szól, Istennek ki kell terjesztenie rá is az irgalmat. Igen, Isten kiterjeszti rá irgalmát, de az az érdekes, hogy ez az ember bűnös volt. Urunk szent Isten, és ő megítéli a bűnt. Túlságosan elkeserítő az a tény, hogy nem mindnyájan gondolunk remegve Isten igéjére. Még csak rövid ideje annak, hogy megkönyörült rajtunk Istenünk az Úr, mert megengedte, hogy maradjanak közülünk megmenekültek, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent helyén, földerítette tekintetünket Istenünk, és hagyta, hogy egy kissé feléledjünk szolgaságunkban. Esdrás könyve, 9. rész, 8. vers. Ez egy nagyszerű igevers. Esdrás ezt mondja, még csak rövid ideje annak. A fogság 70 éve eltelt. Isten megengedte népének, hogy visszatérjen országába, és amikor oda kerültek, követték a pogányokat, ugyanazt cselekedve, ami miatt a fogságba kerültek az első esetben. Esdrás ezt mondja, hogy maradjanak közülünk megmenekültek. Ezek a zsidók eléggé engedelmeskedtek, hogy visszatértek országukba, mert a legtöbb zsidó nem tért vissza az országba, csak a maradék ment vissza, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent helyén. Tudod, hogy mire utal ez? Arra a kegyelemre, amelyet Krisztus által nyerhetünk. Krisztus a keresztre került, hogy én ne kerüljek oda, hanem Isten trónjánál legyek örökkön örökké. Figyeljük meg, mit mond Ézsaiás könyve 22. részének 22. és 23. verse. Az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát. Amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki. Szilárd helyre erősítem, mint valami szöget. Ott lesz a díszhely atya házában. A hívők nem kerültek a keresztre, hanem a mennybe jutottak mindörökre. A szög oda rögzít valahova. Milyen csodálatos ez az illusztráció. A zsidók nem vesztették el üdvösségüket, de nagyon sokat elveszítettek Isten áldásaiból és jutalmából. Sokan üdvösségre jutunk, de nem kapunk jutalmat egyáltalán. földerítette tekintetünket Istenünk, és hagyta, hogy egy kissé feléledjünk szolgaságunkban. Azt hiszem, ez valódi képe az ébredésnek. Az ébredés szó nem igazán bibliai. Mindig népszerű értelemben használtam ezt a szószéken, és azt jelentette, hogy lelki megújulás, amikor bűnösök tömegei térnek meg, és újból kezdenek érdeklődni a lelkiek iránt. Szó szerint az ébredés azt jelenti, hogy fölfedezni az életet vagy lelkesedést, öntudatra ébredni. Ez utal arra az életre, ami már csak nem a halál állapotába került, alig van benne élet, és akkor hirtelen újjáéled. A római levél 14. részének 9. verse éppen ilyen értelemben beszél Krisztus feltámadásáról. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Nyilvánvalóan az ébredés a hívőkre vonatkozik, ha szó szerint értelmezzük. Azt jelenti, hogy az alacsony lelki állapotban levő hívő visszanyeri elevenségét és erejét. Ezrás korában igazi lelki ébredés ment végbe, mint ahogy olvastuk az imént. Még csak rövid ideje annak, hogy megkönyörült rajtunk Istenünk, az Úr, mert megengedte, hogy maradjanak közülünk megmenekültek, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent helyén, földerítette tekintetünket Istenünk, és hagyta, hogy egy kissé feléledjünk szolgaságunkban. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy kész vagy ma is felébreszteni bennünket álmunkból. Add, hogy hallgassunk szent lelked szavára, és igyekezzünk, mint élő, aktív gyermekeid szolgálni e világban, amíg van időnk, és terjesszük a drága igét, amely nekünk is rámutatott az élet forrására, az Úr Jézus Krisztusra. Ámen.